Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 6 hónapja és 6 napja van hivatalban a Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Liberális Párt és RMDSZ alkotta 3 párti kormány. Nikolaj Csuka kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt elnöke a kormányzás 6 hónapos tevékenységi mérlegéről szóló sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy lépésről lépésre megvalósulnak a javasolt célkitűzések. Márcsél Csolákú Szociáldemokrata pártelnök egy külön sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy pártja nélkül rosszabb lenne a hazai lakosság élete. Azért döntöttek a kormányra lépés mellett, mert az ország helyzete drámaivá vált, és azóta is javítanak ott, ahol szükséges. Márcsél Csolákú rámutatott arra, hogy a 6 hónap alatt a Szociáldemokrata párt felépítette egy tervet és küzdött azért, hogy azt minél jobban a gyakorlatba tudja ültetni. De mi van a szuperlatívuszok és a politikai lózungok mögött? És kibírja-e a választásokig a nagy koalíció? Erről beszélgetünk Borbély Tamással a mai Naprakészben, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én is köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
6 hónapja van hivatalban a PNL-PCD-RMDSZ kormány, a Nikolaj Csuka vezette kabinet, azért kell ezt hangsúlyozni, mert váltás lesz majd, és a szociáldemokraták fogják majd féltávon adni a kormányfőt. A kormánypártok vezetői a múlt héten szuperlatívuszokban beszéltek az elmúlt fél évről. Ez persze nem meglepő, az lett volna furcsa, ha elégedetlenek a saját teljesítményükkel. Az viszont meglep, engem legalábbis, hogy 6 hónap után külön sajtótájékoztatókon sorolják az érdemeket, külön sajtótájékoztatón sorolja az érdemeket Nikolaj Csuka kormányfő és Márcsél Csolákú a Szociáldemokrata pártnak az elnöke, mintha néhány hét múlva választások lennének, és üzenni kell a bázisnak. Ez volt az én első gondolatom erről, a tiéd, Tamás?
Engem nem lep meg annyira ez a fajta kommunikáció, hiszen minden kormánykoalícióba kódolva van a konfliktusnak a lehetősége. Ugyan nincsenek közel még a választások, de azért mind a két nagy párt vigyáz arra, hogy az ő szavazóbázisához milyen információkat juttat el, és milyen üzeneteket. Úgyhogy ennek a külön nyilatkozásnak a koreográfiája mögött is nyilván az van, hogy mindkét nagy párt, a liberálisok és a szociáldemokraták is elsősorban a saját érdemük szerint, tehát a saját érdemüket akarják nagyobbítani, és bizonyos intézkedéseket saját maguknak vindikálnak. Ami mondom, természetes, végül is ez a párt logikába teljesen belefér. Nyilván, hogy kifele kevésbé, tehát kifele nem mutat akkora kohéziót a koalíció, de ez nyilván egy politikai játma, ami még belefér.
Nikolaj Csuka végig úgy említette, hogy a kormányom, az én kormányom, a kormány, amelyet vezettek, stb. Márcsél Csolákú szociáldemokrata pártelnök pedig a saját pártjának az érdemeiről beszélt, a PCD megcsinálta, megoldotta, elérte, kiharcolta, stb. Tehát akkor ezek a jelek ebbe a narratívába illeszkednek, amiről korábban beszéltél?
Igen, ezek a jelek is, mint ahogy tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan terítéken, vannak olyan témák, olyan intézkedés tervezetek, amelyekről nincs egyetértés a koalícióban. Gondoljunk itt csak az adózási rendszerre. Tehát ugye a szociáldemokraták erőltetik a progresszív adóztatás bevezetését, a liberálisok erről hallani sem akarnak, és úgy néz ki, hogy erről egyhamar nem is lesz megállapodás, hiszen tegnap az államfő és Nikolaj Csuka kormányfő is kijelentette, hogy egyelőre minden marad a régiben. Johannis meg egészen pontosan azt mondta, hogy erről többnyire inkább a koalíción kívül történik, vagy folyik a vita, és nem a koalíción belül. Tehát azért mondom, hogy ezek a nyilatkozatok tulajdonképpen elsősorban a választóknak szólnak. Tehát, hogy Tolaku is nyilatkozik, akkor elsősorban a szociáldemokrata választók fele üzen, és könnyen el tudom képzelni azt, hogy a koalíciós tanácskozásokon azért más hangnemben zajlanak az egyeztetések, és ezek a kifele mutatott nézeteltérések belül nem annyira élesek.
Márcsel Csulákú következetesen azt mondta, hogy megjavítottuk a dolgokat, megjavítottuk azt, ami sürgős volt. Az én olvasatomban egy kormánypártnak az a dolga, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy jól menjenek a dolgok, a javítás, a kijavítás, az tulajdonképpen nem érdem, vagy nem kellene, hogy érdem legyen, hisz az kötelessége egy kormánypártnak. És Márcsel Csulákú nyilatkozata úgy hangzik, hogy a liberálisok és az RMDS dolgoznak, nem mindig jól dolgoznak, de szerencsére ott van a szociáldemokrata párt, és gyorsan kijavítja a hibákat. Azért hangsúlyozom ennyire ezt a két típusú kommunikációt, mert kérdés számomra az, hogy belül mennyire van egység a kormánypártokon belül, vagy a kormánykoalíción belül?
Ezt jól mondtad, hogy a kormánypártokon belül, mert itt nemrég még a liberális párton belül is ugye komoly nézeteltérések voltak, és továbbra is azért lappang egyfajta feszültség. A liberálisoknak pont a múlt héten volt egy kongresszusuk, ahol a még betöltetlen vezetői posztokra megválasztották az új vezetőket, és itt ezen a kongresszuson Klaus Johannis kijelentette, hogy véget ért a liberális párton belüli belső harc, tehát hogy ideje lenne pontot tenni ennek a végére, és hát tudjuk, hogy itt ennek a konfliktusnak az egyik oka Florin Kötszú, a szenátus elnöke, aki azért még továbbra is hangoztatja azt a véleményét, hogy a liberálisok nem kellett volna koalícióra lépjenek a szociáldemokratákkal. Tehát azért mondom, hogy egy ilyen nagy koalícióban mindig, még a kisebb koalícióban is bele van kódolva a konfliktusnak a lehetősége, de hát ebben a nagy koalícióban különösen, hiszen a liberálisok és a szociáldemokraták nézetei egészen, tehát azért sok kérdésben különböznek, és elsősorban ők riválisok, tehát mind a két nagypárt arra hajt választásokon, hogy ő szerezze meg a legtöbb szavazatot. Tehát elsősorban ők egymásnak a legfontosabb vetélytársai. Úgyhogy ez a potenciális konfliktus, ez végig fogja kísérni ennek a koalíciónak a működését, amit nem tudjuk, hogy meddig tart. Valamennyire mérsékeli annak a lehetőségét, hogy ezek a nézeteltérések nagyon felerősödjenek. Az a tény, hogy itt a szomszédban háború zajlik, és ugye az elnök is erre hivatkozott, hogy itt most nincs itt az ideje semmilyen konfliktusnak, hanem össze kell zárni, és a munkára, és arra kell figyelni, ami itt körülöttünk történik. Mert azért munka bőven akad, és kihívás.
Egyébként nem lenne meglepő az, ismerve az előtörténetét a romániai kormányoknak, nem lenne meglepő egyáltalán az, ha itt a háború kellős közepén, vagy a keleti szomszédunkban dúló háború kellős közepén kormányválság alakulna ki Romániában. Emlékezzünk csak vissza, hogy a koronavírus járvány kitörésekor is, vagy romániai megjelenésekor is kormányválság volt az országban. De egyébként Nicolae Ciucă kormányát is érte a válság, vagy a válsághelyzet nyomta rá a bélyegét. Ott volt a koronavírus járvány, tavaly novemberben a kabinet beiktatásakor volt a legdurvább a járványhelyzet Romániában, idén február 24-én pedig kitört Ukrajnában a háború. Hogyan kezelte a válsághelyzeteket a Nicolae Ciucă vezette kabinet?
Hát Hát ami a háborút illeti, azt egy jó szervező munkával megoldotta. Gondolok itt főleg a menekültek fogadására, tehát hogy ez akkora problémát nem jelentett. Na most itt ugye többféle válság tevődik egymásra, és ez adja ennek a helyzetnek a hihetetlen bonyolultságát. Még ha nem is látszik minden, tehát hogyha még ugye nem látszik minden válságnak az igazi mélysége, de azért itt most már lassan egy gazdasági válságról is beszélhetünk. A háborúra én azért mondtam, hogy a háború egy picit talán visszafogja, vagy mérsékeli annak a lehetőségét, hogy akkor itt most megint egy ilyen kormányválságba szaladjunk bele, hogy azért itt elég fontos lesz az Egyesült Államoknak és a nyugati partnereknek, az Európai Uniónak a véleménye. A járvány esetében ott kevésbé volt ez lényeges, de ugye itt most háború van, geopolitikai szempontból Románia egy nagyon fontos szereplő, tehát itt egy ilyen helyzetben az Egyesült Államoknak az álláspontja az nagyon meghatározó, és tudjuk az eddigi gyakorlatból az elmúlt 10-15 évből, hogy azért Románia nagyon is odafigyel arra, hogy Washingtonban vagy Brüsszelben mi az elvárás iránta. Tehát ezért mondtam, hogy ebben az esetben talán a racionális érvek felülkerekednek, és nem fog ideje korán vagy túl hamar kirobbanni egy koalíciós válság is, és ennek következményeként kormányválság. Persze sok idő nincs, tehát a 2024 most már nincsen annyira messze, tehát a választások közelednek, amint említetted, ugye a két nagy koalíciós párt megállapodott ebben a rotációs elvben, hogy akkor majd következik a szociáldemokrata miniszterelnök félúton. Hát lássuk, hogy ezen a változáson is, hogy esnek át a pártok, mennyire okoz ez majd megrázkodtatást, és milyen szervezeti és a kormányban működési problémákat, esetleges működési problémákat vet fel. De talán, mondom, ez a háború egy olyan körülmény, ami talán visszafogja mégis a feleket, hogy kiélezzék nagyon ezt a politikai nézeteltérést.
Az elmúlt 6 hónapból megjósolható az, hogy mennyire lesz zökkenőmentes ez a rotációs miniszterelnök váltás, vagy még túl korai erről beszélni?
Nem tudom elképzelni, tehát hogy az utóbbi években annyi minden történt, és annyira kiszámíthatatlanná vált a hazai belpolitika, hogy nehéz eldönteni, hogy igazából mi van a politikusok fejében. Mondom, tehát szerintem a háború lehet egy olyan tényező, hogyha nem következik be az orosz-ukrán háborúban sem egy lényegesebb változás az események dinamikájában, akkor az is egy ilyen álló háború alakul ki, és ez elhúzódik, akkor én szerintem Romániától ezt fogja elvárni az Egyesült Államok és Brüsszel is, hogy lehetőleg minél nagyobb stabilitás, politikai stabilitás legyen, hogy legalább ezzel ne rontsák továbbra is az általános helyzetet, hiszen ugye említettem a gazdasági válságot, hát az is egy óriási kihívást jelent. Mi nem tudjuk még, hogy jövő, elméletileg a kormány a következő télre is vállalta azokat a szociális intézkedéseket, ami talán megkönnyíti, hogy a következő télen az energia árakat és a rezsit az emberek ki tudják fizetni. De ezt nagyon hosszú távon a kormány se fogja bírni cérnával, hiszen egyre világosabbak azok a jelek, amelyek arra utalnak, hogy a költségvetést konszolidálni kell, az államháztartási hiányt, ugye a kormány azt mondja, hogy tudja tartani, az idénre vállalt célt, de ugye azt is látjuk, hogy egyre több szociális intézkedést kell hozzon a kormány. Az energiaválság és az általa előidézett infláció miatt. Úgyhogy bonyolult helyzetben van a Nikolai Csuka kormány.
Kétszer is említetted azt, hogy Washington és Brüsszel is azt az igényt fogalmazza meg a román kormány felé, hogy stabilitás legyen az országban. Megvan a tekintélye Amerikának és az Európai Uniónak, hogy felülírja a kicsinyes politikai játszmákat?
Szerintem megvan olyan értelemben, hogy az elmúlt 10-15 évben azért itt nagy szava volt Washingtonnak, és sokszor az Egyesült Államok nagykövete úgy viselkedett, mint egyfajta kormányfő, kissé túlozva. De azért láttuk, hogy ez így működött, és ezért mondtam, hogy mivel ugye a NATO jelenlét és az amerikai katonák jelenléte nő, hát akkor nyilván, hogy nekik az a fontos, hogy legyen egy stabil tárgyalási partner. Mert ugye sokszor ez volt a probléma, hogy külföldi politikusok, nemzetközi intézmények, szervezetek vezetői egyszerűen nem tudták, hogy Romániában kivel kell tárgyalóasztalhoz ülni, hiszen sorra váltogatták a minisztereket, és a kormányok is változtak fél évenként. Tehát az még nem volt olyan rég, és erre szerintem emlékeznek, és ezt tudja, ezt tudja Bukarest is. Tehát ezt tudják itt a román politikusok is, hogy kifele ez nagyon nem vett jó fényt az országra. Tehát, hogy ilyenkor azért leírnak külföldön. Tehát, ha nagyon nagy instabilitás forrás vagy a térségben, akkor ugye Románia nem is tehet szert akkora tekintélyre itt a régióban, mert ugye Románia most már egy jó ideje azt mind erőlteti és azt szeretné elérni, hogy ő egy ilyen stabilitási gótpont legyen a térségben, mint például Törökország a saját térségében. És akkor ehhez szükség van a politikai stabilitásra. Tehát ezért mondtam, hogy ha a román politikusok hülyek akarnak maradni az általuk megfogalmazott célokhoz, akkor be kell lássák, hogy politikai stabilitás nélkül ezeket a célokat nem lehet elérni.
Van elemző, aki azt mondja, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok közös kormányzásának a legfontosabb záloga az a pénz. És hogy azért fog kitartani egymás mellett a szociáldemokrata párt és a nemzetliberális párt, annak ellenére, hogy a két pártnak a doktrinája az szöges ellentétben van egymással, azért fognak kitartani egymás mellett, mert ott van az a 90 milliárd euró, amelyet az ország modernizálására, fejlesztésére fordíthatnak, és miért ne a politikai klientúrának a kiszolgálására. Mennyire van alapja ennek a kijelentésnek?
És ne feledkezzünk meg az Angel Salini tervünk sem, tehát ott is még van egy több éves költségvetés, ahonnan azért sokkal könnyebben lehet pénzt szerezni, mint például az uniós forrásokból, mert azért az uniós projekteknek a lebonyolítása az minden önkormányzatot is, nem csak önkormányzatot, hanem egyéb pályázót is komoly kihívás elé állít. Van logikája ennek az álláspontnak, hiszen minden az elemi logika is azt követeli a pártoktól, hogy a kormánypártoktól, hogy most tényleg tartsanak egy tűzszünetet, és dolgozzanak. Ami azt jelenti, hogy ezt a szinte 100 milliárd eurót lehetőleg minél hatékonyabban felhasználják. Ez valóban nagy kihívás. Nagy kihívás, hiszen már látjuk, hogy késések vannak, és nem megy olyan könnyen, ahogy azt egyesek elgondolták. Tehát Románia hajlamos megismételni ugyanazokat a hibákat, hogy az uniós költségvetési ciklus elején későre dolgozza ki az ellenőrző intézményeket, az országtervet, amit ugye Brüsszel jóvá kell hagyjon, és jönnek a problémák. Ugye ennek a majdnem 100 milliárd eurónak, tehát ebből körülbelül 30 milliárd eurót a helyreállítási alap tesz ki, és ennek az a újdonsága viszont, hogy ez csak egy szűk 4 éves időre szól, ami azt jelenti, hogy 4 év alatt azokat a beruházásokat el kell végezni, tehát nem 7+2, ahogy az uniós költségvetési ciklus esetén van, és ez komoly problémát jelent. Még a nagy koalíció számára is, mert ugye a parlamentben elméletileg nem kellene problémák legyenek, tehát ugye az offshore törvény is, ugye ha megvolt az akarat, akkor nagyon hamar át tudott menni a parlamenten, elfogadta a törvényhozói testület, és számos egyéb kérdésben is, tehát megvan a akár alkotmányt is lehetne módosítani, csak éppenséggel tudjanak kiegyezni a felek közös nevezőben.
Maradjunk egy kérdés erejéig még az Európai Uniós pénzeknél. Kötölind Rule a Mentsétek meg Romániát szövetségnek az ügyvívő elnöke, nyilván ellenzéki politikusként nagyon sötét jövőt jósol Romániának. Beszél arról is, hogy a szociáldemokrata párt az menekülőre fogja fogni a dolgot, és kilép a kormánykoalícióból, ebben ne menjünk bele. Abba viszont belemehetnénk, hogy állítása szerint megismétlődhet Romániában a 10 évvel ezelőtti görög szcenárió, és arra hivatkozik, hogy nagyon nagy az eladósodottsága Romániának, másodpercenként 1000 eurót kell, hogy fizessen Románia kölcsön, illetve kamat miatt.
Igen, ha megengeded, én azért még egy fél mondat erejéig belemennék a Trull állításának az első részébe. Tehát a szociáldemokrata párt akkor foghatja menekülőre, és abban az esetben léphet ki a koalícióból, tehát ez a lehetőség fennáll, hogyha választások előtt úgy ítéli meg, hogy a koalíció felbontásával neki nagyobb esélye van a szavazatokat maximalizálni, és a választásokat megnyerni úgy, hogy aztán egyedül vagy az RMDS-szel is esetleg áurós parlamenti képviselőkkel együtt koalíciót alkossanak. Tehát ez a forgatókönyv, ez reális, ez létezik, ezért mondta Kötölind Rule azt, amit mondott. Na most az eladósodottságot és a gazdasági helyzetet, arra én is utaltam, hogy komoly a probléma. Az államadósság nem olyan nagy, viszont inkább a dinamikájával van a probléma, hiszen most már 3 vagy 4 hónapja sorozatban 50% a GDP 50%-a fölött van az államadóság, ami nem olyan magas abszolút értékben, ha azt nézzük, hogy ugye az nyugat-európai országok többsége 80%-os államadósággal működnek, és így tudják a működésüket finanszírozni, viszont Romániának nem ugyanaz a tűrőképessége, és az elmúlt 3-4 évben Románia államadosságának az üteme nőtt, az államadossága nőtt a leggyorsabb ütemben. Tehát azért mondtam, hogy a dinamikával van a probléma, hiszen ez az államadosság nemrég még a GDP 35%-át tette ki. Tehát, hogy egy pár év alatt 15% pontot rátett Románia, ami tényező, és a nemzetközi piacok ezt sokáig nem fogják tolerálni. Tehát ennek az a veszélye, hogyha a kormány nem tudja ezt a folyamatot megfordítani, lassítani, vagy sőt leállítani, akkor adott ponton a hitelezés is egyre drágább, már nagyon sokat drágul. Tehát Románia már nagyon magas kamattal tud csak kölcsönt felvenni, és ez csak romlani fog. Tehát ezért van szükség a költségvetés konszolidációjára is, és az államháztartás hiány csökkentésére is, de azt is látni kell, hogy ez egy világszintű probléma, tehát nem Románia evez csak ebben a csónakban, hanem a térségben más országok is ugyanezzel a kihívással küzdködnek, mert a koronavírus járvány nagyon sokat rontott a makrogazdasági mutatókon, tehát a kormányok rá voltak kényszerítve, hogy hatalmas kiadásokkal növeljék az államadósságot és az államháztartási hiányt, és akkor erre rájött váratlanul az orosz-ukrán háború, aminek még ugye nem látjuk a végkifejletét, és nem tudjuk, hogy az energiaárak hogyan alakulnak, hiszen az infláció az nagyon folytogatja a gazdaságot, és hosszú távon azt veszélyezteti, hogy egyszerűen megfogja a növekedést, és akkor az bevételcsökkenést jelent.
Nikolaj Csuka miniszterelnök, amikor értékelte kormányának az elmúlt 6 hónapos teljesítményét, akkor azt mondta, hogy lépésről lépésre közeledik a kormány a kitűzött célok felé. Most ez a lépésről lépésre kifejezés, a pascu pass románul, ezt Klaus Ioannis államfő honosította meg, van neki egyébként egy ilyen című könyve is, hogy pascu pass, tehát ő honosította meg ezt a lépésről lépésre politizálást, és Nikolaj Csuga kiemelte, hogy az EU tagállamaiban az elmúlt 6 hónapban Romániában volt a legnagyobb a gazdasági növekedés. Itt beszéltünk a román gazdaság helyzetéről. Nikolaj Csuga egy szót sem ejtett arról, hogy ilyen iszonyú mértékben nőtt az infláció Romániában az elmúlt időszakban, és várhatóan az év második felében újabb mélypontot fog elérni. Tehát szuperlatívuszainak mintha nem lenne alapja.
Nyilván a politikusok általában azt szokták hangsúlyozni, ami jó. Tehát a számokból is általában azt választják ki, ami kedvező. A gazdaság, az első negyedéves gazdasági növekedés az tényleg kiemelkedő, és váratlan. Váratlanul érte a legtöbb gazdasági elemzőt, hiszen egyesek már egy enyhe recesszióra is számítottak. Ehhez képest ugye éves összevetésben az első negyedében a gazdaság 6,5%-kal nőtt, és a tavalyi utolsó negyedévhez képest 5,2%-kal. Tehát ez európai viszonylatban tényleg egy kiemelkedő teljesítmény, ami mögött viszont az van, és megint a dinamikára hivatkozok, tehát azt kell látni, hogy innen már csak csökkenni fog. Tehát ez az elemző egybehangzó és a nemzetközi pénzintézetek egybehangzó prognosztizálása és előrejelzése, hogy innen csak csökkenni fog, mert itt az első negyed évben az történt, hogy az állampolgárok, akik ugye az elmúlt 10 évben azért nem volt gazdasági válság, tehát az elmúlt 10 évben az állampolgároknak sikerült megtakarítaniuk pénzt, és már a tavaly ősztől ugye kezdődött ez az infláció, ami aztán februártól rohamosan felgyorsult, és az emberek attól tartanak, hogy a különböző termékek még inkább drágulni fognak. És akkor az első negyedében az történt, hogy a megtakarításaikból az emberek felhalmoztak olyan termékeket, amikről ők azt gondolták, hogy a következő időszakban még inkább meg fognak drágulni. Tehát a jó gazdasági teljesítmény mögött elsősorban a belföldi fogyasztás áll, tehát a fogyasztás az még működik, de az év további részében szinte 15%-os inflációs csúcs mellett nincsen, ahogy a fogyasztás továbbra is magas szinten maradjon, hiszen az emberek egyre inkább fognak spórolni. Mert a magas infláció esetén, a magas infláció lényegében azt jelenti, hogy 15-20%-kal csökken az embereknek a bére. Tehát, hogy annyival kevesebbet ér a fizetés, és akkor ezt csak úgy tudják áthidalni, hogyha kevesebbet fognak, visszafogják a kiadásaikat. Úgyhogy az év további részében a gazdasági növekedés az mindenképpen lassulni fog. Az egyenhangzó vélemény az, hogy 2 és vagy enyhén 2% és 3% között fog mozogni, ugye a kormány picit optimistább, ők 2,6-2,9%-os növekedést vetítettek elő, a legpesszimistább eddig a Világbanknak az előrejelzése, amely 1,9%-os növekedést vetített előre. Tehát visszatérve a Nikolaj Csuka nyilatkozatára, persze a pillanatkép az kedvező, Romániának tényleg volt az első évben egy nagyon jó gazdasági növekedése, de hosszú, tehát a továbbiakban ez mérséklődni fog, és ki kell egyensúlyozni a költségvetést. Tehát enélkül nem fogja tudni megúszni az ország azt, hogy ne adósodjon el tovább.
Említetted azt, hogy a politikusok szeretik a jó dolgokat bemutatni csak, illetve a számoknak azt a vetületét mutatni, amely a pozitívumokról szól. Nikolaj Csuka nem beszélt a kormánya elmaradásairól. Elmaradás alatt értem az egységes bértörvényt, amelynek egyelőre még egy vázlatát sem ismerjük, illetve ott van az igazságügyi törvényeknek a módosítása, amelyről még a konkrét viták a kormányzó pártokon belül sem kezdődtek meg.
Igen, rengeteg feladata van a kormánynak, és tényleg, tehát jól emelted ki ezeket a nagy horderejű problémákat, hogy ezekről még el se kezdődött a vita. És a kormány azért egy csomó reformot vállalt a helyreállítási tervben. Tehát nem csak az egységes bértörvényt, hanem a nyugdíjreformot is vállalta a kormány. Hát ugye tudjuk, hogy hány nyugdíjreform volt az elmúlt évtizedekben, és ezek rendszerint megakadtak. Tehát én azt erősen szeretném látni, hogy a szociáldemokraták és a liberálisok mikor fognak tudni közös nevezőre jutni, például a nyugdíj kérdésében. Mert ugye ott vannak a különleges nyugdíjak, a liberálisok megígérték, hogy azt ki fogják vezetni, vagy meg fogják szüntetni, de igazából látjuk, hogy erre nincsen politikai hajlandóság is, és alkotmányjogilag is sokszor aggályos. De főleg a legnagyobb probléma az, hogy nincsen erre politikai akarat. Tehát nagyon sok olyan feladat van, tornyosul a kormány koalíció előtt, amiben benne van annak a veszélye, hogy nem fognak tudni közös nevezőre jutni, de ami még ennél nagyobb veszély, hogy Románia nem fogja megkapni például a helyreállítási alapból a pénzeket, hogyha nem fogja teljesíteni ezeket a reformokat. És ugye ott főleg az a probléma, hogy 2026-ig le kell zárni mindent. Tehát nincs sok ideje a kormánynak, és ezért is van, főleg most az elmúlt napokban felerősödött egy ilyen vélemény áradat, de hát nem csak az ellenzék generálja ezt, hanem azért a kormányban is most már egyre inkább szó esik arról, hogy milyen késések vannak, mert ugye Románia tavaly ősztől kapott vagy 3 milliárd eurót a helyreállítási alapból, ez a pénz befolyt, de áll egyelőre az állami számlákon, hiszen Románia eddig egy eurócentet nem tudott elkölteni, mert nem teljesültek még azok a feltételek, azok az adminisztratív és egyéb jogi feltételek, amiket a kormány vállalt, és azok nélkül nem lehet zöld jelzést adni a költekezésnek.
Ha már a vállalásoknál tartunk, azt jegyezzük meg, hogy talán a Nemzeti Liberális Párt van a legnehezebb helyzetben, hisz a 2019-2020-as választásokon volt ígérete, tehát azt ígérte, hogy a szociáldemokrata párt ellen fog harcolni a korrupció ellenes vitának a felerősítését ígérte, korrupció ellenes harcot, küzdelmet, és mindezekből semmi nem valósult meg. Tetejébe összebútorozott a szociáldemokrata párttal, ahogy azt a beszélgetésünk elején említetted, kiváltva belső viszályt a pártban, ott van, most már nem is csak két tábor van a párton belül, a liberálisokon belül, hanem három. Ludovik Orbán, a Florin Kücsú pártja, vagy a köré csoportosuló emberek, illetve ott van a Nikolajcsuk pártján álló párttagok. De ebbe talán nem menjünk most bele, hisz ez már egy másik beszélgetésünk tárgyát képezni. Adásidőnk végéhez közeledünk, de nem kerülhetjük meg a magyar kérdést sem. A Nikolajcsuk vezette szociáldemokrata, nemzeti liberális párti, RMDS három párti kormánynak a magyar kérdését. Először beszéljünk arról, hogy van-e előrelépés a kisebbségi törvény tekintetében. Kelemen Hunor RMDS elnök, miniszterelnök helyettes tavaly ősszel azt mondta, hogy idén, mármint 2022-ben a parlament elé kerül ennek a törvénynek a tervezete.
Hát egyelőre azt látjuk a nyilatkozatokból, hogy egyelőre nincsen terítéken, tehát nem tudunk arról, hogy történt volna érdembeni fejlemény ebben a tekintetben. És hát szerintem nem is olyan a helyzet. Én elég szkeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy ezt az RMDS-nek sikerül kiharcolni a kormánykoalícióban, hiszen látjuk, hogy sokkal kisebb horderejű etnikai kérdések, tehát amelyek inkább csak szimbolikus jelentőségűek, és hogy mekkora felháborodást, közfelháborodást okoz a román közvéleményben. Tehát azért mondom, hogy nem látom azt reálisnak, hogy az RMDS most egy nagyon jó kisebbségi törvénytervezetet ki tudna sajtolni, hogy mondjam, a kormánykoalícióból.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy te itt most a himnuszbotrányokra céloztál, illetve a Novák Katalin magyar köztársasági elnök erdélyi látogatása körül kialakult, vagy gerjesztett indulathullámra, vagy feszültségekre. Erre célzott Borbé Tamás itt most a beszélgetésünk során. Én meg azt kérdezem, hogy fekete bárány lett az RMDS a kormánykoalícióban, vagy csak úgy próbálják ezt beállítani?
Hát a román közvélemény nagy része azért egy elég jelentős része nem örvend, és nem soha nem látta szívesen az RMDS kormányon, tehát ezzel tisztában kell lenni. Ráadásul ott van Cseke Attila minisztériuma, a fejlesztési minisztérium, amely egy pénzes minisztériumnak számít, és emlékezünk vissza, hogy mekkora megrendülést és felzúdulást okozott a Nemzeti Liberális Pártban, amikor az első kormánykoalíció, tehát a Benelli-Ussery RMDS koalíció megalakult, és kiderült, hogy a fejlesztési minisztérium az RMDS-et kett. Tehát erre fázott rá Ludovik Orbán, tehát ezért csinálták őt ki tulajdonképpen aztán később a saját pártjában. Úgyhogy ezekre az érzékenységekre tekintettel kell lenni, és ilyen helyzet, tehát ebből a szempontból az RMDS is nehéz helyzetben van, de a román kormánypártok is, hiszen nekik azért ezek a szimbolikus viták sose jönnek jól, mert ők is nyilván a választóik felé azokat az elvárásokat próbálják továbbítani, amiről úgy gondolják, hogy a választók azt elvárják tőlük. Tehát nagyon azért egy erős nacionalizmus lappang úgy a közhangulatban, és ezt tudni kell, hogy akkor ilyen körülmények között nagy előrelépéseket vagy komoly gesztusokra nem lehet számítani a román pártok részéről.
Különösen azért sem. Különösen azért sem, mert a matematika szerint az RMDSZ-re nincs szükség a jelenlegi kormánykoalícióban.
Így van. Ez még egy olyan részlet, ami azért alapvetően megváltoztatja a helyzetet, de azért enyhíti ezt a megközelítést, vagy ezt a problémát enyhíti, hogy a mindkét párt véleményem szerint a 2024-es parlamenti választások után is számít az RMDSZ-re, hiszen megvan az az esélye, és itt most ebben a pillanatban a szociáldemokratáknak van meg az az esélye, hogy 2024 után a liberálisok nélkül alakíthassanak kormányt, mert a jelenlegi felmérések szerint ők szerezhetnek annyi szavazatot, hogy akár egy kisebb koalícióval is tudnak kormányozni. Na, ott viszont már nagy szükségük van az RMDSZ-re, tehát ebben a jelenlegi felállásban valóban nincs szükségük az RMDSZ-re, de egy következő választások után viszont már szükségük lehet. Tehát ez valamennyire azért stabilizálja az RMDSZ szerepét a koalícióban.
Tamás, beszélgetésünk tárgyát a PNL-PCD-RMDSZ kormánynak az elmúlt 6 hónapja képezte. Nem csak erről beszéltünk, hanem politikai kitérőket is, sokszor igen hosszú kitérőket is tettünk. Zárjuk a kormány teljesítményével. Adnál jegyet a Nikolai Csuka vezette kabinet 6 hónapos teljesítményére?
Hát, egy olyan 7.58-os.
Legyen ez a végszong. Borbély Tamás újságíró kollégámnak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm én is, viszont